Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Szerencsésebben alakult az időjárás az elmúlt napokban. Jött egy kis enyhülés, de még nem mondhatjuk, hogy vége a fagyoknak és a havazásnak. Ennek okaival foglalkozunk a következő percekben.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Havazás, extrém hideg, ónos eső. Az utóbbi években ritkák az ilyen szélsőségek, azonban az éghajlatváltozás miatt könnyen lehet, hogy gyakrabban fognak bekövetkezni. Ennek oka, hogy az északi sarki jég sokkal erősebben olvad, mint azt előzetesen várták, és egyre gyengébb az a körkörös áramlás, ami ott tartaná azt a hideget. Az ENSZ klímatestületének alelnöke szerint összességében ez nem változtat semmin, a szakértők hosszú távon mindenképpen felmelegedést várnak. Ürge Vorsász Diánát Kovács Gergő kérdezte.
Rég nem látott az ország ennyi havat, és azért ez a tartós hideg is próbára teszi az embereket. Tudományos, illetve éghajlati szempontból mi magyarázza ezeket a havas napokat?
Tehát egy olyan jelenség történt még az előző év végén, hogy az északi sark fölött a stratoszférában, tehát nagyon magasan egy nagyon erős melegedés történt, és ez a nagyon erős melegedés szépen lenyomta, szépen lejjebb húzódott, és az történt, hogy ez ilyenkor meggyengíti azokat az északi sark fölötti áramlási rendszereket, amik gyakorlatilag ilyen sapka prémjeként bent tartják az északi sarki hideget, és amikor ez az áramlási rendszer legyengül, akkor az északi sarki hideg az így le tud csúszni a kontinensek fölé. Na most végül is egy hasonló jelenség történt, és történik, és gyakorlatilag már az elmúlt év vége felé tudtuk, hogy valószínűleg január közepéig, de akár még a második felé, vagy belecsúszhat, többször jöhet ilyen extrém sarki hideg hullám Európára, és akár a többi részére is az északi féltek Kínák, a kontinensek fölé, tehát ezt nagyjából előre lehetett látni. Nyilván azért nem lehet pontosan, de ismerjük ezt a jelenséget, és tudjuk, hogy ilyenkor ez szokott bekövetkezni.
Miért van az, hogy ez a jelenség ez ennyire ritka? Tehát, hogy egyáltalán lesz-e még ilyenre példa?
Az időjárásban és a klímában mindig vannak szélsőségek, és nyilván az extrémabb szélsőségek, tehát a szélsőségesebb szélsőségek még ritkábban következnek be, tehát ez egy ilyen ritkább szélsőség. Viszont azt nem tudjuk pontosan, de sejtjük, hogy ilyenek azért, ilyen nagyon szélsőségek azért viszonylag gyakrabban fognak az éghajlatváltozás következtében bekövetkezni, hiszen az egyik, ami miatt valószínűleg ezek most könnyebben megtörténnek, az, hogy az északi sarki jég az nagyon erősen olvad, sokkal erősebben, mint vártuk, és a jég ugye fehér, az visszaveri a napsugarat, ezt ugye a hallgatók is tudják, hogy amikor nyáron fehér felületre lépünk, akkor oda azon tudunk mediterlábjálni, viszont hogyha pedig sötét felületre lépünk nyáron, akkor megégetjük a lábunkat, tehát az jobban elnyeli a nap sugarát. Na most ugyanez történik, mert kevesebb az a terület, ami visszaveri a napsugarat, és jobban ott marad a nap energiája. Emiatt a légköri, tehát a hőmérséklet különbségek megváltoznak, a légköri viszonyok megváltoznak, és egyre gyengébb az a körkörös áramlás, ami az északi sark fölött tartja ezt a hideget, tehát egyre többször legyengül ez, ilyen hurkossá válik, és lecsúszik egyre többször az északi sarki hideg. Ennek ellenére összesen a statisztikai adatok nem mutatják, hogy hidegednének, vagy a rekord hidegek bárhogy gyakorodnának, sőt, az ellenkezőjét látjuk, egyre kevesebb a hideg napok száma, és a fagyos napok száma, és a hideg rekordok is egyre kevesebbek. Tehát összességében nem látjuk ezeknek a statisztikai gyakoriságát, de azt tudjuk, ez a jelenség úgy tűnik, hogy ez felerősíti ennek a valószínűségét az éghajlatváltozás, de még erre nincsenek elég hosszú adatsoraink, hogy ezt még tudományosan biztosan tudjuk mondani.
Ez lenne egyébként a normális? Tehát az, hogy ennyi hó esik télen is ilyen hideg van?
Az biztos, hogy Magyarországon korábban ez volt a normális, akkor se történt minden egyes évben, de voltak mínusz 30 fok alatti hideg rekordok is, és viszonylag gyakran megtörténtek. De azért azok is azért akkor szélsőségek voltak, tehát én például még iskolás koromban úgy tanultam, hogy a januári magyarországi középhőmérséklet az mínusz 1 Celsius fok, ez azért azt jelentette, hogy az időnek a nagyobb részén volt a fagypont alatt a hőmérséklet januárban, mint fölötte. Azért ez már régóta nincsen így Magyarországon, tehát látjuk, hogy bizony a tendencia az az, hogy erősen melegedik Magyarország télen is, és ezt nagyon jól lehet, mi nyáron kevésbé érezzünk 1-2 fokot, vagy csak az, hogy most egy kicsit jobban izzadunk, vagy ilyesmi, de télen nagyon egyértelmű játszik, hiszen pont ez a melegedés pont átbillenti azt, hogy most van-e hó, nem hó, hogy a csapadék az hóként vagy esőként érkezik, van-e faj, nincs faj, tehát ez pont az a határ, ahol azért jelentősen érezzük és látjuk a globális felmelegedés hatását már egy ilyen 10-20 éves távlatban is, tehát például az én gyerekeim, ugye 7 gyermekem van, az első párral még rengeteg hóembert építettünk minden évben, nagyon sok hóembert építettünk, az utolsó párral már szinte nem sikerült ezt egyáltalán megtennünk, mert már egyik évben sem volt annyi hó, hogy ezt meg lehetett volna tenni ott a lakásunk környékén.
Tehát abszolút a klímaváltozás számlájára írható, ami most is történik?
Nem, egyes jelenségeket soha nem lehet elmondani, hogy a klímaváltozás számlájára írható, illetve ez nem igaz, mert most már annyira jók az adatsorok és a tudományos módszertanunk, hogy nagy ritkán, amikor nagyon extrém események vannak időnként, meg be tudjuk bizonyítani, hogy az nem tudott volna az ember által okozott éghajlatváltozás nélkül megtörténni, de általánosságban nem lehet egyes szélsőséges jelenségre elmondani. Annyit tudunk mondani, hogy valószínűbb az ember által okozta éghajlatváltozás eredményeképpen vagy nem. Na most ez a hideg és csapadék, ez teljesen belefér a hosszú távú extremitásokba vagy szélsőségekbe, tehát így egyesemire nem lehet elmondani, de azért a tudósok megkérdezik maguktól, hogy bizony ez tényleg lehet, hogy gyakrabbá válik-e az ilyen jelenség esetleg az éghajlatváltozás következőben. Viszont az is igaz, hogy ezek is maguk kevésbé, tehát az, hogy lecsúszik az északi-északi hideg, az lehetséges, viszont ezek lehet, hogy egyre kevésbé lesznek szélsőségesek, hiszen eleve a hőmérsékletek mindenütt, és az északi-sark fölött melegednek a legjobban, tehát ott háromszor jobban melegszik az északi-sark, és az északi sarkvidék, mint a bolygó többi része. Tehát azért összességében mindenképpen melegedést várunk.
Ürge Vorsesz Diánát, az ENSZ klímatestületének alelnökét Kovács Kergő kérdezte az elmúlt percekben.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Vegyes év vár a nyugdíjasokra idehaza. Habár lesz egy 3,6%-os nyugdíjemelés, emellett a 14. havi nyugdíj kifizetések első szakasza is elkezdődik, a parlamenti választás még új helyzetet teremthet. Ugyanis jelenleg nehéz előre megmondani, hogy változik-e idén a nyugdíjrendszer, amire egyébként lehetne többet is költeni, mondta a nyugdíjguru szakértője. Farkas András szerint az infláció miatt sem kell idén aggódnia a nyugdíjasoknak, ami inkább fenyegeti őket, az az évek óta tartó relatív elszegényedés. Kovács Gergő interjúja.
Milyen lesz a helyzete idén a nyugdíjasoknak? Ha az inflációs adatokat is nézzük, mennyire fog javulni vagy romlani az ő helyzetük, és milyen fontos változásokra kell odafigyelniük?
Az inflációhoz képest nem fog romlani a helyzet, hiszen megkapták a 3,6%-os emelést januárban az összes nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő, és egyelőre úgy néz ki, hogy ennél nem lesz magasabb az infláció mértéke, de hát ezt majd meglátjuk. Ha mégis magasabb lenne, akkor novemberben lesz majd kiegészítő visszamenőleges nyugdíjemelés, ahogy például tavaly is volt. Tehát az infláció szempontjából a nyugdíjasok helyzete az rendezett, plusz juttatásként megkapják majd februárban a szokásos 13. havi nyugdíj mellé a 14. havi nyugdíj első 25%-os részletét, tehát plusz egy heti nyugdíjat. Ennek nyilván örülnek a nyugdíjasok, bár annak nem annyira lehet örülni, hogy a 14. havi nyugdíjat pont úgy osztják szét, mint a 13. havi nyugdíjat, vagyis semmiféle szolidaritási megfontolás vagy újraelosztási elem nem került be az elosztásba. Magyarán mindenki pontosan a saját februári nyugdíjával egyező összegnek meg megfelelően kapja meg a 13. vagy a 14. havi nyugdíj első részletét is. Noha lehetett volna követni például a lengyel mintát, ahol szintén van 14. havi nyugdíj, de az csak az ottani minimál nyugdíj mértékéig jár, és a fölött is nagyon szigorú szabályozással csökkentik a 14. havi nyugdíj kifizetését. Egyszerűen abból a megfontolásból, hogy ez nem a megszolgált nyugdíjnak a része, hanem ez egy plusz ellátás, amit a kormány bónuszként biztosít a nyugdíjasoknak. De nyilván ez most már csak utólagos kritika, hiszen a nyugdíjasok most arra számíthatnak, hogy mindenki a saját februári nyugdíj összegével megegyező mértékben kap plusz egy havi nyugdíjat, ez a 13. havi nyugdíj, és kap plusz egy heti nyugdíjat ezen felül, ez meg a 14. havi nyugdíj első egynegyednyi részlete. Tehát ez a nyugdíjasok helyzetét nyilván javítja.
Ezen felül lesz még valamilyen nagy volumenű változás, amit már most előre látni?
Ami ezen felül várható a nyugdíjasok részére, az még ugye nagyon nem látható, hogy a év második felében bármilyen eseményre sor kerülhetne, ami nyugdíjasok helyzetét ma tudott módon javítaná. Viszont egy dologgal szembesülnie kell minden nyugdíjasnak idén is, és ez az egész nyugdíjas társadalmat folyamatosan fenyegető legnagyobb kockázat. Ez az, amit úgy hívhatunk, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedése az idén is folytatódni fog. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a nyugdíj emelés rendszere az változatlanul kizárólag az inflációtól függ, és tekintettel arra, hogy a nettó átlagkeresetek az országban sokkal gyorsabban nőnek, mint az infláció. Ilyen nagyjából 10%-ra lehet számítani átlagkereset növekedésbe. Miközben, mint mondtam, 3,6%-ra emelték csak a nyugdíjakat. Ezért a nyugdíjasok relatív jövedelmi pozíciója a reál keresetek tekintetében folyamatosan romlik, ez idén is folytatódni fog. Ezt egyetlen módon lehetne csak kezelni és megállítani ezt a folyamatot, hogyha a nyugdíj emelés rendszerében egy érdemi változás lehetne bevinni, aminek a lényege az, hogy a teljes inflációval nyilván meg kell emelni a nyugdíjat, mert az csak a szinten tartáshoz elég, és e feletti részben pedig a nettó kereset, reál kereset növekedésnek oda kéne adni legalább a felét a nyugdíjasok számára.
A medián nyugdíjak azok hogyan alakulnak most?
Jelen pillanatban a medián nyugdíj 223 ezer forint, ez körülbelül olyan 35-36 ezer forinttal kisebb, mint az átlag nyugdíj. De a medián nyugdíj az azt jelenti, hogy 223 ezer forintnál kevesebbet kap 1 millió nyugdíjas, a másik 1 millió nyugdíjas meg 223 ezer forintnál többet kap. Most ez azért is fontos ez a medián nyugdíj, mert ebből mindjárt lehet látni, hogy a nyugdíjasoknak egy nagyon jelentős része az olyan kis nyugdíjat kap, ami a relatív, vagy akár az abszolút elszegényedés kockázatával is jár. Ugye most a legutóbbi becslések szerint Magyarországon a létminimum, vagy a legalábbis a elszegényedési kockázat az valahol havi 175 ezer forintos jövedelem sáv körül húzódik. Na most 175 ezer forintnál a nyugdíjasoknak az egyharmada kevesebbet kap. Ebből következik, hogy rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek idén is, és vagy maradnak azok a nyugdíjasok, akiknek nem éri el a havi nyugdíja ezt a bizonyos 174-175 ezer forintot, és ezen belül, ezen a 700 ezernyi nyugdíjason belül egy elképesztően súlyos helyzetben van a körülbelül 300 ezer nyugdíjas, akiknek a nyugdíja kevesebb, mint 140 ezer forint, és az ő helyzetük az már egészen a mély szegénység jellemzőivel írható le, ami a magyar társadalom számára a leggyorsabban megoldható problémát jelentheti. Akár a régi, akár az új kormányzatnak az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen, hogy a mély szegénység kockázatával élő legalább 300 ezer embernek a helyzetét külön intézkedésekkel azonnal javítsa.
A bankszámlával rendelkező nyugdíjasok számára mi lesz lényeges változás idén? Ők egyébként az öregségi nyugdíjban részvőknek a 68%-át teszik ki, illetve akik jelenleg postai kézbesítéssel kérik a nyugdíjat, számukra lesz-e valamiben más ez az év?
Ami a bankszámlákat illeti, ott a nyugdíjasok számára nagyon pozitív hír, hogy februártól fölemelkedik a költség nélkül fölvehető készpénz, amit kétszer lehet egy hónapban megtenni, annak az összege a 150 ezer forintról megduplázódik 300 ezer forintra. Ezzel mindjárt árajában mondom, hogy a nyugdíjasok óriási többsége bele is eshet ebbe az ingyenes készpénz felvételi lehetőségbe. De emellett még van egy másik pozitív hír, hogy a nyugdíjasok is természetesen jogosultak lehetnek teljesen ingyenes bankszámlára. Ennek az ingyenes bankszámlának az a legfontosabb feltétele, hogy legalább a mindenkori minimálbér nettó összegével megegyező összegű ellátás érkezzen minden hónapban arra az adott bankszámlára. Na most ez minden olyan nyugdíjas érint, akinek a nyugdíja az több mint 215 ezer forint, mert idén a 322.800 forintra fölemelt minimálbérnek a nettója nagyjából 215 ezer forint, és a 215 ezer forintnál magasabb nyugdíjban részesülők ezért egyrészt ingyenes bankszámlára kaphatják utalással a nyugdíjukat, másrészt erről az ingyenes bankszámláról teljesen ingyenesen kivehetnek összesen 300 ezer forint mértékben. Egy városi, urbánus közegben élő nyugdíjasnak teljesen természetes, hogy bankszámlára utalással kapja a nyugdíját. Ahogy ön is említette, hogy a 68%-a az öregségi nyugdíjasoknak eleve már most is bankszámlára kéri és kapja a nyugdíját. A maradék picivel kevesebb, mint egyharmadnyi nyugdíjas elsősorban azért ragaszkodik a postai utaláshoz, mert nagyon sokszor ő olyan helyen él, kisebb településeken, tanyavidéken, ahol egyszerűen értelmetlen a bankszámla, nem tudja hol használni. Tehát a bankszámla meg a bankkártya az nagyon sok nyugdíjas esetében nem játszik, egész egyszerűen azért, mert olyanok az élet körülményei, hogy ő készpénzzel tud csak fizetni, mert nincs bankszámlás elfogadó helye környékén. Ez a ilyen nyugdíjasokról van szó, az a jövőben sem tudnak átcsábulni a utalásos megoldáshoz, hiszen nekik készpénzre van szükségük, és elsősorban nem is tudnak bemenni adott esetben, vagy távol kell menniük mondjuk egy ATM-hez, hogy kivegyék a pénzüket. Nyilván ezzel összefüggésben is van ez a terv, hogy a legkisebb településen is legyen egy ATM, egy ennek rettenetes költségei vannak, és nagyon sokszor a kihasználtsága az rendkívül alacsony lenne, vagy lesz majd, ha lesz ilyen ATM. Minden esetre azokat a nyugdíjasokat, akik ma postai utalásra kérik a nyugdíjukat, azokat nagyon nehéz átcsábítani már a utalásos rendszerbe, ha olyan helyen laknak, ahol egyszerűen nem tudják kihasználni az ő bankkártyájukat, vagy az elektronikus utalásaikat.
Idén ugye az áprilisi parlamenti választások miatt nehéz megjósolni előre, hogy akár a régi, akár új kormány lesz, milyen volumenű változások lesznek itt a nyugdíjasoknak. Ez a mostani nyugdíjrendszer egyébként még mindig fenntartható, vagy azért már eljárt felette az idő, mert hogy a költségvetés is azért egyre nehezebben bírja el?
Hát itt többféle dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy a magyar társadalom is természetesen öregszik, és egyre több korosztály eléri a nyugdíjas kort, olyan korosztályok, akik nagyon nagy létszámúak. A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságára pillanatnyilag a legeslegnagyobb veszély a ratkó unokák évjáratai, tehát a ratkó korszakban született gyerekeknek a gyermekei jelentik, akik 1973 és 1977 között születtek, ők messze a legnagyobb létszámú évjáratok Magyarországon. Ha ők elkezdenek nyugdíjba menni 2032-től, akkor nagyjából a 2037-es évre mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi finanszírozás az már rettenetesen súlyos gondokkal fog küzdködni, addig mindenképpen kell valamilyen reformintézkedés, legalábbis a nyugdíjrendszer fedezeti tekintetébe behozni majd. Tehát 2037 jegyezzük meg ezt az évet, az a nagyon-nagyon veszedelmes év a nyugdíjrendszerre. Egyébként a fenntarthatóságot meg azért kell más szempontokból, más metszetekben is értékelni, mert kevesen tudják, de Magyarországon elképesztően keveset töltünk a nyugdíjasokra az Európai Uniós átlaghoz képest. Mi nagyjából az Európai Unió 27 tagállama közül az utolsó helyek egyikén tanyázunk a nyugdíjasokra fordított összegek tekintetében. Nálunk most idén, 2026-ban a tervezett GDP-nek mindössze a 7,32%-át fordít ki a nyugdíjakra, az öregségi nyugdíjakra. Ugye öregségi nyugdíj nálunk kettő van, a korbetöltött öregségi nyugdíj, meg a nők kedvezményes nyugdíja. Tehát erre a 2 millió főre összesen költünk a GDP 7,32%-át, az unió átlagában meg ugyanezekre az öregségi nyugdíj kategóriákra 10,9%-át költik az ottani GDP-nek, de hát nagyon sok olyan állam van, ahol 12-14-16%-ot is elköltenek a nyugdíjakra, persze ott is rengeteg problémával jár ez, na de érezhető, hogy mekkora óriási mozgástér nyílik elvileg egy olyan kormányzat előtt, amelyik érdemben segíteni akar a nyugdíjasokat. Ez azt jelenteni, hogy az idei körülbelül 7000 milliárdos nyugdíjkasszát, azt akár 10000 milliárdra is lehetne növelni, ha mondjuk úgy döntene valamely kormányzat, hogy ténylegesen legalább az Európai Unió átlagának megfelelő költést akar a nyugdíjakra fordítani. Tehát látszik, hogy itt nagyon meg kell nézni, hogy a makrogazdasági feltételek, a politikai prioritási sorrend, ezek hogyan alakulnak egy adott kormányzatnál, mert a nyugdíjasokra sokkal többet is lehetne költeni, és ebben az esetben, hogyha ezt tekintjük, akkor a nyugdíjrendszer az sokkal jobban fenntartható is lehetne, ha megfelelően alakítanánk át a GDP arányos költéseket, mondjuk egy új kormányzati prioritási rendszerünk.
A nyugdíjguru szakértőjét, Farkas Andrást hallották, és most mi ismét szünetre megyünk, majd az európai gazdaság elmúlt heti egyik legfontosabb adatát elemezzük.